Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Horváth Gábor, a Népszava egyik vezetője, ismert külpolitikai újságíró, a beszélgető társam. Szervusz, Gábor!
Szervusz, Péter, itt a hallgatóknak!
Hadd kérdezzem meg most, hogy ilyen nyári melegben ezt megmerem tenni, vagy egyébként komoly időszakokban, amikor nincs ekkora hőség, akkor talán komolyabban beszélnék. Szerinted vízválasztó külpolitikai szemszögből az, ami tusványosan történhet, állítólag valami sorsfordító beszédet fog mondani Orbán Viktor, és nála a belpolitika és a külpolitika most már tényleg egyforma súllyal látszik szerepelni. Mi a tipped?
Ugye nehéz kérdés, a jövőre vonatkozó tippek azok mindig kockázatosak, és ugye most egy nappal korábban beszélgetünk. Én nem tudom, hogy lehet-e sorsra szólítani egy beszéddel. Mit kéne ahhoz Orbán Viktornak bejelentenie, ami egy csapásra megváltoztatná a magyar bel, vagy a magyar külpolitikát. Egyébként a kettő között nyilván szoros kapcsolat van, a külpolitika az a belpolitikai célok megvalósításának a szolgálatában áll, és hát őszintén szóval nem látok olyan belpolitikai fordulati lehetőséget, ami megváltoztatná a helyzetet. Ugye voltak találgatások, vagy vannak találgatások, hogy mit jelenthet be, de akár az előrehozott választásról beszélünk, akár népszavazásról az ukrán-európai uniós csatlakozásával kapcsolatban, semmi sem jelentene radikális változást ahhoz képest, ami eddig volt.
Akár belpolitikai összefüggésben, akár abból kiemelve, ez az Ukrajna tematika, téged, mint megfigyelőt, mennyire foglalkoztat úgy, hogy ez a magyar haza szemszögéből sorsdöntő? Mert ugye az elmúlt időszakban, ahogy figyeltük, egyre inkább belelóvalta magát Orbán Viktor személyesen ebbe a tematikába, és egy korábban agresszió áldozatának nevezett országot gyakorlatilag úgy fest le a magyar közvélemény előtt, és ennél diplomatikusabban a nemzetközi politikai színpadon, mint tulajdonképpen a bajok fő forrása lenne. Te ezt fel tudod-e fogni józan ésszel? Tudod-e ezt úgy elmagyarázni, hogy bele tudod élni magad abba, hogy miért van erre szükség, vagy pedig egyszerűen csak csodálkozol, és próbálod esetleg megfejteni, vagy megfejtésre méltónak sem tartod?
Hát ugye ez kétségtelenül egy nagyon-nagyon szomorú helyzet, amiben Magyarországot bele manőverezte Orbán Viktor, de azért viszonylag könnyen érthető a logikája annak, ami történik. Folyamatosan ellenségeket kell keresni, és gyakorlatilag 2015 óta Magyarországon mindig harcolunk valakivel, valakikkel, vagy a bevándorlókkal, vagy Soros Györggyel, vagy az Európai Unióval. És most remekül rá tudtunk csatlakozni az orosz propagandára Ukrajna ellen, és Ukrajna ellenes érzelmeket próbál, nem is sikertelül egyébként, Orbán Viktor kelteni, de tele plakátolta most már több fordulóban az országot, és egyre vadabb dolgok történnek, ugye hát nagy valószínűséggel provokációk ugye a kárpátaljai magyar kisebbséggel kapcsolatban, és ezt Magyarországon nagyon felerősítik, és azonnal a kormány propaganda átveszi. De ennek mind gyakorlatilag belpolitikai okai vannak, és én nem gondolom egyébként, hogy a magyar nemzet sorsát ez egészen addig befolyásolja, vagy alapvetően befolyásolja egészen addig, amíg valós háborús veszélyről nem beszélhetünk, és hát Ukrajnának abszolút nem érdeke most, hogy egyik szomszédjával szemben újabb front nyíljon, meg hát a magyar közvélemény is egészen másképp reagálna szerintem eléggé kiszámítható módon borzasztó negatívan reagálnak bármilyen háborús konfliktusra. Tehát én nem gondolom, hogy ez végigjátszható ez a történet. A választások szempontjából, ugye 2022 óta jól látni, hogy a Fidesz egzisztenciális veszéllyel fenyegeti a magyar választókat, hogyha nem Orbán Viktor a miniszterelnök. Én ezt speciál pont fordítva látom, az egzisztenciális veszély Magyarországot pont Orbán Viktor miniszterelnöksége miatt fenyegeti, de hát egy vezetői választásokon az én véleményem kisebbségek nem volt.
De most én elmegyek odáig, hogy megpróbálok logikát keresni abban, hogy Orbán Viktor nagyon nyitottan áll a világ akár területi revizionistái mellett. Na most nem akarok Izraellel foglalkozni, nem akarok az Egyesült Államok elnökének grönlandi terveivel, vagy kanadai terveivel foglalkozni, hanem konkrétan azzal, hogyha Oroszországnak engedi a világ, hogy győzzön, és ez azt jelenti, hogy egy részét Ukrajna területének valóban annektálja, másrészt pedig elérheti esetleg, hogy Ukrajna egyfajta ilyen függőségi státusba kerüljön Oroszországtól, akkor valójában a dolgok logikája mentén igenis elképzelhető, hogy Nyugat-Ukrajnát, akár Kárpátaljának nevezzük konkrétan, az arra nincs szüksége ennek az orosz új hatalmi rendnek, és ezt konkrétan többször így vagy úgy föl is ajánlották, hogy ezeknek nincsen közük az egykori Szovjetunióhoz, orosz birodalomhoz, Lengyelországnak, Magyarországnak van közük hozzá. Nem lehetséges-e az, te szerinted? Szlovákiát kihagytam, de ha akarjuk, akkor Romániát is belekeverhetjük más összefüggésben. Na de, ugyebár itt mégiscsak egy revizionizmus van kialakulóban a világban, és ha az orosz precedens sikerül, netán az izraeli precedens, azt tudnék, hogy a nyugati part is izraeli fennhatóság alá kerül, vagy Gáza teljes mértékben annektálásra kerül, de mondhatnék más példákat is, akkor nem lógnak ki a sorból, hogy valamilyen autonómia alapján és szoros Magyarországhoz való kapcsolódása alapján azt mondhatja a magyar ember, hogy tulajdonképpen ez a regnálása Orbán Viktornak elérte célját, tudnélik, a területi revíziónk, történelmi igazságtételünkre való törekvésünk egy része teljesülhet. Ebbe te nem gondoltál még bele, vagy ezt egy teljesen baromságnak tartod?
Hát két dolog jut az ember eszébe. Egyrészt az, hogy a diktatúrák, illetve hát a demokrácia hiányos autokrata rendszerek, azok nagyon gyakran keresnek külső konfliktus lehetőséget, illetve területi vitákat azért, hogy megtámogassák a zapadó belpolitikai vagy belső támogatottságukat. És ez a világon nagyon sok helyen előfordult már, és hát elő is fog fordulni, mert az emberi természet már csak ilyen. A másik, ami az embernek úgy automatikusan eszébe jut, az, hogy a terv teljes mértékben ideális. Hiszen Kárpátalján jó, hogyha 100 ezer, de inkább csak 80 ezer magyarul beszélő ember maradt, miközben van több millió. Hát oroszul, ukránul,
lengyelül, románul.
És más nyelven beszélő ember. Tehát a magyarok még a Beregszászi járásban is kisebbségben vannak, ami talán a legmagyarabb járása a Kárpátaljának. Tehát az, hogy azt a régiót valamilyen formában, vagy annak egy részét Magyarországhoz csatolják, ez gyakorlatilag kizárt dolog. Egyetlen egy dologra érdemes emlékeztetni, amikor a Szovjetunió ugye megnyerte a második világháborút Európában, a nyugati szövetségesek, és az ukrán nacionalisták ugye teljesen magukra maradtak, akik korábban Hitler oldalán is harcoltak egy ideig, de aztán a Hitler ellen is harcoltak, a szovjet oldalon is harcoltak, de mégis maradtak ukrán nacionalisták. Már ezek az ukrán nacionalisták a nyugat-ukrajnai erdőségekben az 50-es évek közepéig tartották magukat. Akkor sikerült őket végleg felszámolni. Tehát a Sztálin győztes szovjet hadseregével szemben 8-10 éven keresztül tudtak ellenállást kifejteni, partizán háborút folytatni. Most nem képzeli azt senki, ugye, hogy Magyarország bekebelezhetné akár még a Beregszászi járást is, és akkor ott nyugalom lenne. Ráadásul ezek a magyar régiókhoz képest nagyon-nagyon szegény régiók. Ráadásul nagyon sok egyébként orosz ajkú ukrán települt le ott, akik Kelet-Ukrajnából menekültek el. De ők ukrán érzelmileg, hiszen hogyha nem azok lettek volna, akkor ott maradhattak volna az orosz megszállás alatt Kelet-Ukrajnában. Tehát nagyon heves elnézésre számíthatna bármilyen ilyen magyar lépés, és nem beszélve a nemzetközileg sincsen semmi, az égvilágon semmilyen fegyvere nincs meg. Ugye Magyarország külpolitikája most már 15 éve arra épül, hogy ellenségeket keresünk, mindenkivel összeveszünk, nincs egyetlen szövetségesünk a világban. Aki van, az is hát bizonyos kérdésekben lehet szövetségesünk, de most őszintén kérdezem, most komolyan arra gondolunk, hogy majd Iránnal leszünk jóba, meg Oroszországgal. Hát mit segít az Magyarországon a távlati jövőt tekintve? És akkor megint csak vissza az első variációhoz, vagy az első dologhoz, ami ennek eszébe jut. Hát persze, hogyha boldog életet tudna nyújtani ez a magyar kormány az itt élő magyarságnak, akkor nagyobb vonzerőt jelentene a szomszédországokban lévőknek is. De hát egyre inkább azt látjuk, hogy a szomszédországokban hát jobban élnek, mint Magyarországon, és a magyar fiatalok külföldre vándorolnak. Persze ilyenkor nagyon jól jönne valami kis területi konfliktus, de hát az Ukrajnában nem fog összejönni semmiféle.
Igen, a többi szóba jöhető történelmileg számunkra oly fontos országban kétségtelenül relatíve vagy tényszerűen jobban élnek, de Ukrajna nyugati régiójában, Kárpátalján most úgy is lehetne mondani, hogy életveszélyes helyzetben vannak, de ez túlzás, de minden esetre rosszabbul élnek, másrészt pedig nem szükségszerű az, hogy itten hozzánk csatolás lehetősége, hanem az, hogy az a terület Magyarországnak egy ilyen valamilyen kiegészítő ország része lehetne, és ez nem teljesen irreális, különösen egy olyan Európában, amin dolgozik nem csak Orbán, hanem tulajdonképpen, és erre külön szeretném, hogyha reagálnál, Donald Trump is azáltal, hogy kaotikus helyzetek vannak kialakulóban a világ számos részén, de amikor maga Donald Trump felveti, hogy előbb vagy utóbb Grönland a miénk lesz, így vagy úgy, előbb-utóbb Kanada a miénk lesz, így vagy úgy, akkor nem szükségszerű, hogy történelmi viszonylatban ugye hozzácsatolják. Ez új megoldások is lehetségesek. Egy zűrzavaros világban, ahol területi revíziókra reális esély van, miért ne venne részt ebben a játékban Magyarország, amelynek vezetői újra és újra tanújelét mutatják annak, és tusványosan mindig, hogy tulajdonképpen otthon érzik más országokban magukat. Tusványosan tartják a nemzet legfontosabb beszédét. Tusványos politikai földrajz tekintetében nem Magyarországnak a része, de beletették a magyar közbeszédbe, hogy ott Románia területén hangozzanak el ezek a dolgok. Ezek én szerintem engem igazolnak.
Hát kezdjük talán Donald Trump-al és a világpolitika kaotikussá válásával. Nem Donald Trump-al kezdődött a világpolitika kaotikussá válása. Ugye a Szovjetunió szétesése és a Jugoszlávia szétesése az Európában is nagyon-nagyon megkavarta a világpolitikai, geopolitikai képet, és akkor ugye azonnal fölmerült, hogy ezeknek az országoknak a szétesése kapcsán, és egy Csehszlovákia szétesése kapcsán, hogy az új államok, a helyükön létrejött új államok, azok voltak éppen mennyiben tekinthetők örököseiknek földrajzi, geográfiai értelemben. hogy ott nem lehet-e valami határrevíziót végrehajtani, de ezt gyakorlati szempontból csak egyedül Oroszország tudta megvalósítani a maga katonai erejével, Grúzia esetében 2008-ban, illetve még előtte az Abház és a dél-oszétiai területeknek az elszakításával, és aztán az Ukrajna elleni akciókkal 2014-ben, illetve 2022 után. Tehát ehhez olyan nemzeti célok kellenek, ami Oroszországban megvolt, vagy megvan mindig ez a birodalmi terjeszkedési ösztön, és ezt az orosz nép elfogadja, és az orosz népnek egy jelentős része elfogadja, hogy ugyan az ő életében nem lesz jobb az életszínvonal, de cserébe az ország az nagyobb lesz, és tekintélyesebb lesz, és ez nekik valamilyen elégtételt ad. Én azt gondolom, hogy sem a magyar lakosságnak, de semmilyen más környező európai lakosságnak nincsenek ilyen ösztönei, nincsenek ilyen hagyományai, nincs ez így beléjük nevelve. Tehát én nem hiszek abban, hogy területi hódításokkal ki lehet váltani az életszínvonalnak a javulását, az életminőségének a javulását. Most Donald Trump esetében természetesen más egy kicsit a helyzet. Ő nagyon szeret vad dolgokat mondani, és utána ezt ilyen alkupozíciónak tekinteni, hogy na jó, akkor ne úgy, de akkor valahogy máshogy. Ugye Grönland esetében például az, hogy felvetette azt, hogy akár katonai erővel is megszállják Grönlandot, ez egy teljes nonsens. Egyrészt Grönlandnak nincsen hadserege, de Dániának is hát viszonylag csekély katonai ereje állomásodik Grönlandon, néhány hajó. De Amerikának van támaszpontja, katonai támaszpontja Grönlandon, de a második világháború végén másfél tucat támaszpontja volt, és most csak egy van. És azon is csak talán 200 ember, hogyha szolgál. És az egy radarállomás igazából, amelyik az Oroszország felül esetben potenciálisan érkező rakétákat figyeli. Tehát ennek ilyen értelemben semmilyen jelentőség, vagy semmilyen értelme nincsen. Gazdaságra természetesen van, tehát a dán kormány pedig kész tárgyalni arról, hogy az amerikai érdekeknek megfelelően gazdasági együttműködés folytassanak. Tehát az, amikor a Trump azt mondja, hogy akár katonai erővel is elfoglaljuk, így vagy ugye a miénk lesz Grönland. Persze lehet az övék a Grönlandon a ritka földfémeknek a bányászata majd, hogyha egyszer elkezdődik, mert most ugye emléletileg csak feltárásról lehet szó, és majd hosszú évek múlva esett meg a bányászatról. Sok mindent lehet mondani a halászati jogokról, lehet mondani a hajózási útvonalakról, majd hogyha tovább olvad az északi jégtakaró, akkor Grönland mentén ugye fontos hajózási útvonalak szabadulhatnak föl. Sok mindent lehet mondani, de ennek semmi köze nincsen a katonai erőhöz, vagy a katonai megoldáshoz, vagy az erővel való megoldáshoz. Most ugyanígy lehet mondani, hogy Kanada adjon kereskedelmi kedvezményeket az Egyesült Államoknak, erről ugye az elmúlt évtizedekben több fordulóban voltak tárgyalások. Legutoljára egyébként pont Donald Trump első elnöksége alatt kötöttek megállapodást Kanadával és Mexikóval a kereskedelmi együttműködésről, és lehet ezt a dolgot lehet újra tárgyalni, de ennek semmi köze nincs ahhoz, tehát tényleg meglehetősen morbid ötlethez, hogy Kanada az 51. tagállamként csatlakozott az Egyesült Államokhoz, speciál Kanada nagyobb, mint az Egyesült Államok területét tekintve. És hát a kanadaiak is rögtön mondták, hogy hát akkor miért nem Washington állam és Kalifornia csatlakozik Kanadához, ami politikai értelemben sokkal, vagy ideológiai értelemben jóval közelebb állnak egymáshoz. Na jó, szóval ezek a destabilizáló lépései Donald Trumpnak, ezek jelentős részben üzleti érdekeket tükröznek, és Donald Trumpnak az előélete, a ingatlan fejlesztői, üzletemberi előéletéből fakadó megoldások, amik teljesen szokatlanok a nemzetközi politikában, legalábbis a modern nemzetközi politikában, és valóban hát kaotikus benyomást keltenek, de a végeredmény az végül is mindig ugyanaz, hogy az Egyesült Államok jól jöjjön ki gazdaságilag, a szituációból, a relációkból, és azt gondolom, hogy az Amerika az első, az egy nagyon fenyegető jelszó, és természetesen a korábbi amerikai elnökök is így gondolták, hogy Amerika az első, csak úgy gondolták, hogy nemzetközi együttműködés keretében könnyebben tudják megborsítani a céljaikat. Donald Trump ezt másképp gondolja, és hát a világnak ki kell alakítani ezzel kapcsolatban a maga álláspontját, minden országnak ki kell alakítani az álláspontját. De nyilván mindenki próbálkozik azzal, hogy a kereskedelmi tárgyalásokon valamilyen engedményeket alakuljon ki magának, de ezek az engedmények ezek mindig rosszabb helyzetet eredményeznek a végeredményben, mint ahol itt elkezdődött az egész. Tehát egyébként úgy néz ki, hogy Donald Trumpnak bizonyos értelemben igaza van, vagy legalábbis beválik a taktikája, de ezt nem lehet geopolitikai értelemben kiterjeszteni az erőszakos területszerzésre. Úgyhogy visszatérve a kérdésedre, nem gondolom, hogy Magyarországnak ez érdemes lenne csatlakoznia, vagy egyáltalán tudna Magyarország bármilyen formában ehhez csatlakozni, és abszolút nem gondolom, hogy Donald Trump azt gondolná, hogy Orbán Viktornak meg kéne szerezni mondjuk a beregszászi járást magának.
Hát ez világos, de van egy önálló élet ennek a magyar gondolkodás. Tehát Orbán Viktorról tudjuk, hogy nem hülye. Tehát ez világos, tehát nem véletlenül 15 éve tudja tartani a hatalmát, és mégis ott van, ahol van, annak dacára, hogy mindaz, amit elmondtál, egyrészt pedagógiai szempontból ilyen nagyon sokat tudtunk meg, másrészt pedig azt, hogy irreális. Csak hogy a világ most éppenséggel tele van egy olyan irrealitásokkal, amelyeket Donald Trump azért mégiscsak ki tud élvezni, és a Donald Trump az csupán egy szimbóluma annak, hogy akár az argentin elnök, akár Izraelnek a vezetője, akár Putyin, akár majd erőben a műsorban a Törökországról külön beszélünk, Erdogan és csupa olyan erős ember, akinek a gondolkodását nem lehet igazából formál logikai alapon megítélni, nagyon jól mozognak. És arra vagyok és még kíváncsi a véleményedre, hogy az Európai Unió különböző tagállamai képesek-e egy ilyen helyzetben Európa first módon gondolkodni, hogy nem az a külső világ, ami olyan, amilyen, arra fogja őket egyre inkább kényszeríteni, hogy Franciaország első, Itália első, Németország első, és ebben az esetben, hogyha ez elkezdődik, akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy Orbán Viktornak igaza volt. Úgy vannak, ahogy ő gondolta. Nem félsz
ettől. Minden kormánynak és minden országnak saját maga az első, ugye minden kormányt azért választanak meg, vagy kerül hatalomra a saját hazájában, hogy annak az országnak az érdekeit érvényre juttassa. Tehát ebben nincsen semmi furcsa vagy újdonság. Ugye az európai országok történelmi tapasztalata az, hogy együtt könnyebben tudják az érdekeiket érvényesíteni és képviselni, mint külön-külön, pláne mint egymással szemben, mert az az európai történelem során nagyon sok riedel járt, és nagyon nagy áldozatokat követett gazdaságilag is. Tehát azt gondolom, hogy az Egyesült Államok történelme más. Az Egyesült Államok viszonya a katonai erőhöz más. Az európaiak azok megtanulták, hogy a béke mennyivel jövedelmezőbb, mint a háború. Az amerikaiak meg azt tanulták meg, hogy a háborúba elmennek a fiúk valami távoli országban, és az országnak jobban megy utána. Legalábbis általában.
Hát, értem, tehát az egyik egynek a gondolkodása, a másnak két különböző iskola, és ez erre lehet történelmi és konkrét aktuális példákat is találni. De most látod, például itt van, nem akarok, semmiképpen nem beszéljünk a közel-keletről, de hogy Macron azt mondja, hogy elismerem a palesztin államot. Spanyolország, Portugália, Írország, Belgium, Szlovénia, önálló utat járnak ebben a kérdésben, ez egy kardinális világpolitikai kérdés, és eltér attól, nem csak, hogy a magyartól tér el, de például a szerb, amelyik nem Európai Unió tagország, de például a némettől, az osztráktól eltér, és egy csomó nagyon komoly nemzetközi kérdésben Európában nincs már de facto egységes álláspont, és mintha minél inkább szabarodnának ezek a furcsa, nagyon nagy jelentőségű, sorsdöntő jelentőségű nemzetközi konfliktusok, mindenki elkezdi lassan, de biztosan és gyorsuló ütemben a saját érdekeit keresni, és megszűnik az a gondolat, hogy ez Európának érdeke vagy nem. Nem Európa a lényeg. Magyarország a lényeg Magyarországnak. Franciaország a lényeg a franciáknak, és nem Európa. Gondolom én, hogy ilyen dinamikája van a dolgoknak.
Igen, ez természetes, hogy van egy ilyen dinamika, de ez mindig létezett, és ugye a kérdés az, hogy mi a hatékonyabb megoldása, az együtt mozgás, vagy a külön-külön mozgás. Ugye az európai történelem arra tanít minket, hogy együtt jobban elérjük a céljainkat. Most ez nem jelenti azt, hogy minden egyes részletkérdésben nekünk ugyanazokat.
De ezek nem csak részletkérdések, ezek nagyon nagy jelentőségű kérdések. Az ukrán-orosz dolog az óriási jelentőségű kérdés, Európa szempontjából első olvasatban a legfontosabb kérdés. De elkezdődnek a részletekbe való elmenetek, és utána elkezdenek majd eltérni. A Szlovákia, Magyarország teljesen nyíltan eltér. Pedig mind a kettő Európai Unió tag, mind a kettő NATO tag.
De egyik sem meghatározó tényező Európában. Azért azt látni kell, hogy a magyar és a szlovák álláspont az. Hát egyrészt homok egyenesen szemben megy a többi, sőt, hát a Szlovákiát ebből érdemes is kivenni, mert azt most mondja meglehetősen ambivalens ebben az ügyben. A szlovák kormány álláspontja is az. A magyar az egyetlen, amelyik egyértelműen Oroszország oldalára áll. Tehát, de egyébként ebben is érdemes az utolsó pillanatban még behozni Németh Zsoltnak a tusványosan elhangzott szavait, ami szerint hát ugye kiderült, hogy Donald Trump kudarcot vallott a béketeremtésben, és erről Putyin tehet. Na most ez, hogyha Orbán Viktor elmondja holnap, az valóban némi változás jelent. Ez az egyik magyar külpolitikához képest. Igen.
Tehát akkor tulajdonképpen oda jutottunk vissza, nem? Hogy, tehát oda jutottunk vissza, amit az elején te is mondtál, hogy a külpolitikai dolgokban a magyar kormány tulajdonképpen inkább egy belpolitikát csinál, és a többi az inkább egy ilyen nem túl komolyan veendő belpolitikai célzatú valami.
Hát ugye Magyarország nemzetközi súlya, vagy világpolitikai súlya, az nagyon mérsékelt. Az Európai Unió össztermékének talán 1% környékén adunk. Tehát az nem lehet azt mondani, hogy Magyarország itt radikális lépésekre lehet képes akár gazdasági, akár más téren. Tehát Magyarország külpolitikája az főleg hát így, hogy szövetségesek nélkül vagyunk, így teljes mértékben csak az Orbáni belpolitikának a kiterjesztése, és nem látszik, hogy ebből a következő egy évben, mondjuk a következő választásokig Magyarország ki tudna törni. Habár azt gondolom, hogy Magyarországnak szövetségesekre van szüksége, Magyarországnak Európai Uniós pénzekre van szüksége, Magyarországnak jó indulat, környezetnek a jó indulatára lenne szüksége. És hát ugye az is nagyon fontos, hogy ha majd egyszer Ukrajnában talán valamikor egyszer majd megindul az újjáépítés, akkor Magyarországot abból ne zárják ki. A mai magyar külpolitika mellett Ukrajna természetesen el fog zárkozni attól, hogy Magyarország bármilyen gazdasági szerephez jusson egy új együlő Ukrajnában. Ez újabb versenyhátrányt fog jelenteni, és újra csökkenteni fogja a Kárpátalján élő magyaroknak a létszámát.
Gábor, köszönöm. Horváth Gábor, a Népszava egyik vezetője. Minden jót, jó egészséget kívánok neked.
Köszönöm szépen, szervusz.
Viszont Magyarországnak azért még mindig van egyfajta olyan kapaszkodója, mindig visszanyúl ez a személyhez kötődő kapaszkodóhoz, de egy nagyon komoly országról van szó, Törökországról. Erdogánnak a neve is egy, ahogy angolul mondják, household name Magyarországa. Minden ki hallott már róla. És Törökország tulajdonképpen nagyban csinálni látszik azt, amit a mi kis országunk kisebb jelentőségű vezetője kicsiben csinál. Egyáltalán igazam van-e, hogy Törökország olyasmit csinál nagyban, mint Magyarország kicsiben? Kérdezem Tarık Demirkan, török származású újságírót, aki folyamatosan szakmai megfigyelője mindannak, ami nem tudom, hogy szülőhazádban, vagy ott születtél, Tarık?
Igen, szervusz, üdvözlöm.
Jó napot kívánok neked, igen. Tehát a szülőhazádban történik, annak a nap óránként figyeled a fejleményeket. Szóval Törökország nagyban ugyanaz, mint Magyarország kicsiben, vagy ez abszolút egy tévút, ahogy én ezt megfogalmazom?
Szerintem nem lehet hasonlítani két országot. Igen, Törökország már hasonló ösvényeken jár, de sokkal nagy mértékben és világviszonylatban is nehéz így összehasonlítani. Törökország jelenleg közel-keleten nagyhatalmi vákumokat szeretne tölteni, olyan pozíciókat kiharcolni magának, ami világtörténelem jelenlegi konfliktusai, háborúi, tókerjátszmai miatt kialakulnak körülötte. Bár annak ellenére, hogy belföldön, tehát országban nincsen jó helyzetben Erdoğan, akár politikailag, akár gazdaságilag, én úgy látom, kihasználva ezeket a lehetőségeket, nagyhatalmi vágyakat valóra váltva jövőre szeretne menekülni, és minden nap megváltozik a kép Törökország körül, és ebben vannak jó lépések, rossz lépések. Mindig újra kell elemezni, és szerintem ezt csinálják ott is, és a világ politika csináló központjaiban is. Törökország helyzetét elemezve mindig új missziókat adnak, vagy vesznek Törökországtól, attól függően szóban forgó nagyhatalom hol helyezkedik.
Törökország aktuálisan vagy közvetítő, vagy nem is jó szó a közvetítő, de szemmel látható szerepet játszott még a nem is közel- és közép-keleti, hanem az orosz-ukrán konfliktusban is mind a két oldallal jóban van, és mind a két oldal bizalmát fejezte ki Törökország elnöke iránt, amidőn még ma is folynak és különböző szintű tárgyalások török közvetítéssel oroszok és ukránok között. Ez az egyik. A másik, hogy amikor az iráni háború, az a 12 napos új háború Izrael és Irán, illetve Irán és az Egyesült Államok között lezajlott, akkor Törökországnak is volt valamiféle látens szerepe. Egyáltalán Iránnak az ügyeiben fontos, nem csak szomszédos ország, hanem egyfajta konkurenciája is Iránnak. És nem utolsó sorban, de utoljára megemlítve, Törökország főszereplő Szíriában is. Izrael közvetlen szőszomszédságában. Tehát akkor ezt segíts nekünk megvilágítani. Mit kavar össze, és pozitív vagy negatívnak tartod-e azt a kavarást, amit Erdoğan, illetve Törökország egészen széles térségben folytat?
Erdoğan nagyon pragmatikus külpolitikát folytat. Mint emlékszünk annak idején, hiába volt NATO-tag, meg Nyugatnak 50 éves szövetségese, Oroszországtól vett annak idején légvédelmi rakétákat, annak ellenére, hogy ez a lépés komoly konfliktus forrása lett szövetségeseivel, és elsősorban Egyesült Államokkal, és ennek eredményeként kizártak F-35-ös legmodernebb vadászgépek vásárlásától, sőt gyártásától. Annak ellenére ezt folytatta. Akkor abban az időben Nyugat mellett Oroszországgal is tartotta fel kapcsolatait, és egy olyan időben, amikor Oroszország ellen nagyon erős szankciókat alkalmaztak, és a Törökországnak valahogy kivételes helyzetbe került, hogy ezeket a kereskedelmi kapcsolatait tarthatta. Na most ezt a pozíció előnyt alkalmazta akkor abban az időben a tárgyalások színhelyéül Törökországot javasolta, hiszen abban az időben Ukrajnával is jó viszonya volt. Annak ellenére Oroszországtól megkapta rakétákat, légvédelmi rakétákat, ukrajnoknak fegyvereket adott el, és ez nem titokban csinálta. Tehát ez az egyik oldala. A másik oldala pedig Iránnal való kapcsolata. Irán igen, iszlám ország, Törökországban is mérsékelt változata van annak, amit közel-keleten iszlám alapú politikálásnak neveznek, de annak ellenére Irán Törökországnak mindig hagyományosan is egyik közel-keleti legnagyobb riválisa volt. És Iránnak a pozícióinak a meggyengülése Izraellel való kapcsolatban, a Szíriában és a Libanonban való változások nyomán visszavonult pozícióit, ott hagyta Irán, kénytelen volt ebbe, és ezt szeretne Törökország betölteni, ezt a kiüresedett területet saját akár gazdasági, akár politikai és főleg katonai erejével tölteni, új szövetségeseket találni, és jelen lenni Izrael a Szíriában, és ez azzal is fog járni, hogy szembe kerül valamilyen formában Izraellel, aki szintén ezt az ürességet szeretne tölteni délről.
Hadd kérdezek egy pillanat. Ugye jól mondom, Irán Libanonban úgy avatkozott be, hogy a Hezbollah nevű terrorszervezetnek a fő támogatója volt. Szíriában úgy avatkozott be, hogy az Assad rendszernek Oroszország mellett a fő támogatója volt, és Irán folyamatosan így vagy úgy beleavatkozott a törökországi fejleményekbe is, legalábbis a török-kurd viszonyba saját érdekeit tekintve, és Irakban nagyon erősen jelen volt Törökország. Most, hogy Irán meggyengült, azt mondott tehát, hogy mindazt, amit én most felsoroltam, mindezeket a pozíciókat akarja Törökország átvenni Irántól? És ha ez sikerül, akkor ő másfajta eszközként, más tartalmú eszközként használná föl a dél-libanoni síitákat, másként az irakiakat, másként a szíreket? Mint ez az irániak
sokkal,
tették?
Ez annál sokkal bonyolultabb a világpolitikában. Én úgy gondolom, Irán által kiürített előre tolt állásokat, ebben Hamas is benne van, mert Hamas is támogatta Irán.
Igen.
A közel-keleten Iránnak a összes kapcsolatait, ahogy visszavonul az Irán, igen, Törökország valamilyen szinten szeretne, arra vállalkozik, hogy töltse ezeket a pozíciókat, de ez úgy gondolom nem csak Törökországnak a vágyalma, hanem ez valamilyen szinten Egyesült Államok által is támogatott folyamat. Tehát Egyesült Államok közel-keleten olyan új szereplőt szeretne színre terelni, ami valamilyen szinten nem legbelső szövetséges, mondjuk mint Izrael, de úgy gondolja Washington ellenőrzés alatt tudja tartani, és egy újabb közel-keleti békét, egy kiegyensúlyozott nemzetközi helyzetet tudna teremteni. Ebben nagyon fontos szerepe van új ankarai nagykövetnek, Trump által kinevezett nagykövetnek, aki egyébként szíriai külön megbízott, illetve külön követként is működik, de viszont Ankarában van, és nagyon jól tudja erőviszonyokat, maga is közel-keleti származású, és a nyelvet is beszél, tehát közel-keleti nyelveket is beszél, és egyik fő stratégiája ő. Tehát olyasmi zajlik most Törökországban, Törökország lépéseiben, ami nem csak ankarai a tervek szerint működik, hanem ezekben a tervekben úgy gondolom Washington jóváhagyása is van. Ezt jobban lehet érzékeltetni a szíriai helyzetet elemzünk, ugyanis a Szíriában Assad rezsimnek a leváltása szinte napokon belül történt. Azokkal az erőkkel, akik Törökország támogatásával Észak-Szíriában állomásra hoztak, Törökország felfegyverkezte ezeket a kis csoportokat, és napokon belül, azt hiszem egy héten belül északról délre Damaszkuszig jöttek és elfoglaltak. Na most új kormány, új rezsim a Szíriában, Damaszkuszban tulajdonképpen mind Törökország által támogatott mozgalmaknak a vezetéből áll. Új kormány, új szíriai kormányban a kormánytagok fele Törökországban tanuló fiatalok voltak, Isztambulba, Ankarába, egyetemekre jártak, és a török állam által támogatott, irányított emberek voltak. Ezek törökül is beszélnek. Új szíriai kormány elejétől kezdve rendteremtésben, új állami apparátus létrehozásában Törökország támogatását kérte, Törökország ezt nyíltan vállalta. Törökországnak az volt egyik legnagyobb, legfontosabb követelése, tehát új szíriai kormánytól és ugyanakkor Egyesült Államoktól is, hogy Szíria legyen területileg és közigazgatásilag bontatlan, egy szuverén állam, tehát magyarul ne legyen északon, török határokon önálló kurd létesítmény, illetve ilyen újonnan létrejött szuverén államocska. Most szíriai kormány ezt támogatja, és nagyon úgy tűnik, utóbbi időben nyilatkozatok alapján tudom ezt mondani, Egyesült Államok is ebbe beleegyezik, annak ellenére, hogy észak-szíriai kurd erők egész elmúlt 10 évben, tehát iraki és a szíriai háborúk idején Egyesült Államok egyik legfontosabb támasza volt és támogatói voltak a kurd fegyveresek. Most megpróbálják azt oldani, hogy ez a kurd hadsereg, regionális hadsereg része legyen a Damaszkusznak, tehát központi hadseregnek, és Damaszkusz ereje egész Szíriában érvényesüljön, és független, területileg osztatlan, nem föderatív jellegű, nem szövetségi állam legyen, bár ennek akadályai vannak, és látjuk, hogy északon kurdok még mindig nem tettek le a fegyvereket, a délen drúzok harcolnak Izrael támogatásával, nyugaton pedig síták, a leviták szintén ellenállnak. Tehát ez a terv nem működik még, de ezt szeretnének érvényesíteni.
De leegyszerűsítettem, mégis arról van szó, hogy Törökország megpucsolta Oroszországot és Iránt, hogy kiebrudálta ezt a két országot Szíriából, és amikor azt mondjuk, hogy Damaszkusz legyen az ura az egész Szíriának, tehát hogy központi kormánya legyen, akkor tulajdonképpen Törökországról van szó, mert te is elmitetted és felvázoltad, hogy azok, akik Damaszkuszban az urak, azok tulajdonképpen törökül beszélő, török egyetemeken járt tanult emberek, tehát tulajdonképpen egy kulcsország Libanon és Izrael mellett az, aki a végül is uralja azt a terepet. Tehát tulajdonképpen egy Izrael konkurencia Amerika támogatásával. Nem így van?
Igen, így van, és ez nagyon töréken egyensúly, mert hogy Törökország ugyan Szíriában támogatja új rezsimet, amelyet Amerika is támogat, és amely segítségével Irán próbálnak kiszorítani ebből a régióból, és a Törökország tölti ezt a szerepet, de ugyanakkor Törökországnak a közel-keleti tervei nem mindenbe egyeznek Egyesült Államokkal, és nem mindenbe egyezik természetesen Izraellel. Tehát rövid távon eredményesnek tűnő tervek hosszú távon nagyon komoly konfliktusokhoz vezethetnek, ugyanis a jelenlegi törökországi rezsim, Erdoğan rezsim és az Izraelben jelenlevő politikai akarat között nagyon-nagyon komoly és nagyon-nagyon kibékíthetetlen ellenmondások vannak. És ezek az ellenmondások ebben a felállásban inkább tovább nőnek majd, mint ahogy megoldásra találnának.
Minden esetre az arabok, amennyiben szeretik a törököket, nem vagyok benne biztos, hogy történetleg annyira szeretnék őket, de most függetlenül ettől az, a muzulmán világnak egyfajta erősnek tűnő támasza konfliktus zónákban maga Törökország, mert minden más muzulmán állam sokkal rosszabb bőrben van objektíve, mint Törökország. Törökország az egyetlen komoly erővel bíró és nemzetközileg tekintének örvendő muszlim ország. Irán teljesen leszerepelt. Tehát ez nem teljesen, de leszerepelt. Az nem szalonképes, de Törökország még most is nagyon Erdogánnal együtt nagyon szalonképes ország. Tehát Egyiptomtól kezdve Irakon át Szíriáig bezárólag, esetleg még az észak-afrikai országok is bezárólag, ha valakiben kapaszkodhatnak, aki nyugati is, muzulmán is, de azért kicsit európai is, az maga Törökország.
Nem egészen kívülről, talán így néz ki a dolog, de belülről nézve, kicsit részletesebben látva a képet, nem teljesen így van, mert iszlám világban is nagyon komoly ellenmondások vannak, akár közel-kelet jövőjét illetően, akár Izraellel való kapcsolatot illetően. Tehát a Törökország harciasabb politikát folytat Izraellel szemben, és Hamas támogatja, de ugyanakkor Szaúd-Arábia és Egyiptom teljesen távol van ettől a politikától. Tehát Izraelnek vannak olyan kapcsolatai, és vannak olyan tervei, arab országok között, hogy elfogadható valamilyen megoldást, nemzetközi megoldást tervet elfogadtasson, viszont Törökország erre egyelőre nem hajlandó, és nagyon kemény ellenáll, és egy nyíltan is ezt csinálja évek óta, bár tudjuk Törökország Erdoğan-nak a politikája nagyon pragmatikus, tehát bármelyik pillanatban megváltoztathatja különböző indokokkal politikáját, de ez egy kardinális kérdés lenne, amit megváltoztatni nehéz. De ebben a aspektusban talán szót kell ejteni kurdoktól is. Tehát a Törökország közel-keletben létrejött vákumot szeretne tölteni nagyhatalmi ambícióival, ugyanakkor ennek érdekében egy nagyon komoly, 50 éves egyik paradigmáját feladva békét ajánl kurdoknak, Törökország kurdoknak, és ez ennek eredményeképpen a PKK olyan folyamatot él jelen pillanatban, hogy letette a fegyvert, és feloszlatja magát, tehát mint Törökországnak, török államnak egyik legfontosabb ellenfele volt, és soha semmiképpen nem tűnt annak, hogy valamilyen béke születhet ezek a felek között, de most megtörtént annak érdekében, hogy Törökország a belső egységet valamilyen szinten szilárdítson, és a külföldön ennek érdekében, ennek alapján külföldön betölthesse azokat a szerepeket, és nagyhatalmi ambícióit érvényesíthessen.
Törökország elnökének és Magyarország miniszterelnökének a politikája között, mintha az lenne a különbség, de lehet, hogy butaságot mondok, majd te reagálsz erre, hogy míg a magyar ember igyekszik a külpolitikát a belpolitikája érdekében fölhasználni, és igazából nem egy komoly külpolitikát folytat, csak úgy tűnik, mintha. Törökországban viszont a külpolitikával lehet eredményeket elérni a belpolitikában, hiszen mi más, ha nem ez az a fantasztikus eredmény, amit most éppen említettél, és nagyon kevesen tudják, hogy tudnélik, Törökországnak hogy Erdogan egyik legnagyobb ellenségképe, a kurdok megegyeznek, és segítik Erdogannak a stabilitását. Rövid időnk van, légy szíves, reagálj erre.
Igen, ez igaz, de ez Magyarország speciális helyzetétől adódik, tehát Európai Uniós ország, kis ország gazdasága is ennek megfelelően, mozgás lehetősége is ennek megfelelően kicsi és korlátozott. Törökország hiába tagja NATO-nak vagy nyugatbarát, de ugyanakkor nemzeti érdekeit és a nagyhatalmi vágyait sokkal szabadabban érvényesíti, mert Törökország egyrészt nagy ország, másrészt szükség van geopolitikai helyzete miatt Törökországnak a körülötte lévő nagyhatalmak mindegyike szeretne jóba lenni, és hosszú távon együttműködni. Még egy kis apróságot említeném, ami Törökországnak ezt a helyzetet jobban világítja, hogy Törökország, mivel nem tudja megkapni F-35-öseket, ami legmodernebb jelenlegi változat vadászgépeknél. Elmúlt két évben Eurofighter megszerzésére próbált nagyon komoly erőfeszítéseket tenni, ami tudjuk Európa által gyártott, Európának négy országa közös kooperációval gyártott komoly vadászgépek. Sokáig ellenálltak. Németország és Anglia ellenállásával találkozott ez a terv, és most tegnapi hírek szerint Németország és Anglia is megengedi. Tehát elkövetkező időben 6 hónap, 8 hónap alatt Törökország megkapja első 20 vagy 30 Eurofighterét, tehát erősíti a hadseregét, és annak ellenére például legnagyobb szövetségese, Egyesült Államok nem adja neki 35-ösöket.
De egy pillanat, annyit akarok neked elmondani, hogy most sajnos nekünk nem lehet tovább beszélni, mert vége lesz a műsornak. Igen. Minden esetre az a tanulság, hogy Törökország és Erdogan együttesen nem egy kudarc. Ez az ország megír annyit, hogy a következő időszakban többet foglak zavarni azzal, hogy segíts nekünk tájékozódni. Jó hétvégét kívánok neked, Tarik Demirkan, és a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, Simon Erika, Turi Lúj, szívesen, Simon Erika, Turi Lúj és Lőrinc Csaba nevében a viszonthallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.